Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Márta már több mint 12 órája dolgozik a kórházban, és messze még a munkaidő vége. A betegek egymás kezébe adják a kilincset, amikor híre megy, hogy egy fiatal fizikus nő egy orvosi csapat részeként hatékonyan gyógyítja a lábszárfekét, méghozzá fénnyel. Ez a 70-es, 80-as években enyhén szólva is hihetetlennek hangzik. Éppen ezért kezdetben több tekintélyes orvos professzor vitatja felfedezését. Fénnyel gyógyítani? Hát ki hiszi ezt el? Ha, persze. Az ember bekapcsol egy lámpát, párszor megvilágítja a lábszárát és meggyógyul. Na, ez vicc. Mondták a szkeptikusok. Tévedtek. Márta évekkel megelőzte a korát, amikor kidolgozta a fényterápiát, aminek lényege, hogy a polarizált fény aktivizálja, katalizálja a szervezet saját természetes védekező mechanizmusát, így az hatékonyabban tud fellépni a kóros állapotokkal szemben. A gyógyult betegek őt igazolták, így idővel az orvostársadalom is elfogadta és használni kezdte a tanulmányát itthon és külföldön is. Felfedezésével számos díjat nyert. 1985-ben a Fiatal Feltalálók világkiállításán az Evolite lámpával elhozta a fődíjat, de meg annyi aranyérem, elismerés, géniusz és életműdíj is jelzi munkásságát. Hitvallása szerint az emberekkel való törődés, segítségnyújtás és fájdalomcsökkentés motiválta arra, hogy 1990-ben megalapítsa a Bioptron gyógycentrumot polarizált fényterápiás kezelésekre. Márta azon magyarok egyike, akik töretlenül hisznek abban, hogy találmányukkal az egész emberiség segítségére lehetnek. Ezért tette be mind a mai napig számlálhatatlan mennyiségű kutatási és munkaórát, energiát és elszántságot. Így lett az álmából már a bizonyított, kézzelfogható eredmény, amellyel emberek gyógyulnak vagy előznek meg betegségeket. Ez Fenyő Márta története, akinek a fényképét még rajongott idója Marie Curie mellé is kihelyezték. Ez az Álmok Álmodói Podcast. Winkler Nóra vagyok. Ebben a podcastban olyan magyarokról lesz szó, akik eredeti ötleteik, tűzön vizen keresztül vitt elképzeléseik által hatással voltak az emberiségre. Miért pont nekik sikerült? Hogyan lesz valakiből világra szóló? Erről szól ez a műsor. Ebben az epizódban a vendégem Fenyő Márta. De mielőtt elkezdjük a beszélgetést, fontos, hogy tudjátok. Az Álmok Álmodói Podcast azért jöhetett létre, mert nem csak mi tartjuk nagyra a világra szóló ötleteket. A Volvónál is tudják, a legnagyszerűbb újításokhoz végtelen számú próbálkozáson, kudarcokon át vezet az út. Szabadon akkor tudunk alkotni, ha biztonságban érezzük magunkat. A Volvónak a biztonság nem csak a közlekedésben résztvevők fizikai épségét jelenti, hanem azt a közeget is, ami lehetővé teszi, hogy innovatív, fenntartható autókat hozzanak létre. Biztonságérzet kell ahhoz, hogy merjünk igazán önmagunk lenni, merjünk másképp ránézni helyzetekre, újítóan gondolkodni. Egy szóval, menni az álmainkkal. Tudom, hogy kicsit vicces, mert a podcast az egy hangzás alapú műfaj, de mégis azzal szeretném kezdeni, hogy fantasztikusan nézel ki. És van egy teóriám, hogy az embert nagyon konzerválja, hogyha azzal foglalkozhat, ami igazán belülről érdekli. Tehát az valahogy olyan életenergiákat tart körülötte, amikben szinte ötödleges lesz, hogy hányba született. Szóval szuperül nézel ki.
Én nagyon-nagyon elégedett vagyok az életemmel, nem csak most, hanem korábban is. Szerintem ez egy mélyről, belülről fakadó adottság, hogy mindig a jóra emlékszem, mindig a jó tűnik fel, a rossz dolgokat általában nagyon-nagyon hamar elfelejtem, és mindig keresem a szépet meg a jót magam körül, és ezt sikerül is mindig megtalálni, minden nap, minden percben tulajdonképpen. Természetesen néha vagyok ideges, néha vagyok türelmetlen, néha elégedetlen, de ezek olyan hamar elmúlnak. Szóval csupa jó vesz körül, hogy ez kívülről jön, vagy belülről jön, valószínűleg belülről jön.
Ki volt ebbe a, nem tudom, az-e a jó szó, hogy minta, de mondjuk ki volt ilyen, a szüleid?
Nem. Nem volt körülöttem tulajdonképpen senki ilyen természetű ember. Az én szüleim, szegénykéim, hát nagyon sokat szenvedtek. Ők megházasodtak valamikor 1936 körül, nagy szeretetben, szerelemben voltak, de hát ez nem tartott sokáig, mert jött a háború, mind a kettőnek rettenetesen nehéz volt a sorsa a háború alatt, és ugye utána, amikor elkezdődött a békeidőszak, én 46-ban születtem, tehát már békében születtem, akkor az én szegény édesanyám folyton attól reszketett, hogy nehogy újra háború legyen. Úgyhogy minden nap a bátyámmal körülbelül háromszor hallottuk azt anyukámtól, hogy örüljünk, hogy élünk. És ezt a mentalitást ültette belénk kisgyerekkorunktól fogva. Lehet, hogy valahonnan innen ered a dolog, de mindesetre én örülök, hogy élek, és szépnek tartom az életet, és nagyon jónak, nagyon jónak.
Ma is az egy valami, amikor nők tudományos területen nagy eredményeket érnek el. Ennek külön díjai vannak, erre ilyen külön kifejezett figyelem van, hogy hú, nők a tudományos életben. Hogy neked ez hogy indult el? Fizikusként végeztél?
Tulajdonképpen nehézségek voltak az elején, és így indult, furcsa, hogy ezt mondom, a nagy optimista indítás után. Ugye az én családom nem volt egy jómódú család, sőt, kimondottan hát nehéz anyagi helyzetben nőttünk föl, és fiatal, egészen fiatal korom óta, általános iskolás korom óta be kellett dolgozni abba, hogy a családnak a büdzséje működjön, úgyhogy amikor általános iskolás voltam, akkor tanítottam a kevésbé jó tanuló osztálytársaimat, vagy más gyerekeket, egyetemista koromban szintén. Nyaranként gyakorlatilag végig dolgoztam a nyarakat, egész furcsa foglalkozásokat űztem nyáron, mindenféle ipari üzemekben és KTS-ekben, töltőtől szerelő és tüköripari KTS-ben és ilyen helyeken dolgoztam. Tehát gyakorlatilag ebben telt az ifjúkorom, gyerekkorom, tehát talán ennek is köszönhető, hogy megtanultam dolgozni, megtanultam megbecsülni azt, amit a munkámért kaptam, nyilván azt beadtam a családi kasszába, úgyhogy így kezdődött. Utána ugye egyetemre kerültem, ami nem volt nehéz, mert tényleg jó voltam fizikából és matematikából, és ezekből a reáltárgyakból, meg a többiből is elég jó voltam, de ez az irány volt a legszimpatikusabb a számomra. Úgyhogy fölvettek fizikusnak, de ez a relatíve nehéz anyagi helyzet a családnak, ez akkor is megvolt, úgyhogy elég hamar, már első éves koromban kaptam egy úgynevezett társadalmi ösztöndíjat, amit nem is tudom, hogy emlékeznek-e még rá az emberek. Ez azt jelentett, hogy az ember kapott havonta egy 500 forintot egy cégtől, egy komolyabb cégtől, és ami nekünk sokat számított akkor. És
mi volt akkor mondjuk az átlagkereset, csak hogy így el lehessen képzelni, hogy mit jelentett akkor 500 forint havonta?
500 forint havonta, ezt úgy lehet arányítani, hogy amikor végzett fizikus voltam, és elkezdtem dolgozni, akkor a havi fizetésem 1200 forint volt.
Aha, szóval ez egy komoly támogatás volt
hát
akkor.
Igen, szóval ez nagyon sokat számított a családnak, mi nagyon örültünk ennek. Úgyhogy ezt a társadalmi ösztöndíjat a Medicor Művektől kaptam, ami egy ilyen orvostechnikai cég volt, ahol orvostechnikai eszközöket fejlesztettek, én speciál a röntgen fejlesztésre kerültem. Akkor a társadalmi ösztöndíj fejében az ember bevállalta azt, hogy 5 éven át ott dolgozik annál a cégnél, ahonnan kapta az ösztöndíjat.
Amikor elkezdted az egyetemet, mondtad, hogy jól ment neked a matek meg a fizika, akkor mi volt a fejedben, hogy merre fog vinni téged ez a fizikai végzettség?
Akkoriban még az általános iskolában volt egy csodálatos kémia tanárnőnk, Zsóka néni, nagyon jól emlékszem rá, valami olyan csodálatos kémia tanárnő volt, hogy egyszerűen imádtam a kémiát, imádtam, izgatott, mint egy izgalmas regény, vagy valami ilyesmi, és vegyész akartam lenni, vagy vegyészmérnök. De aztán a fizikusság felé egy egészen más, egy nagyon furcsa szituáció térített el. Volt egy csodálatos nevelőapám, aki azt mondta, hogy hát nézzük meg, hát ha más is érdekel, nem feltétlenül az, amit általános iskolában eldöntöttél, és elvitt egy barátjához, akinek volt egy gyára. Ebben a gyárban dolgoztak fizikusok is, meg dolgoztak vegyészek is. És a vegyészek, vegyészmérnökök lent az alaksorban egy ilyen elég rosszagú folyósokkal teli sötét helyen dolgoztak, savmarta köpeny volt rajtuk, szóval nem tetszett a dolog, viszont a fizikusok fönt a harmadik emeleten oszcilloszkópok előtt ültek, és szép volt, és tiszta volt, és világos volt, és akkor azt mondtam, hogy én inkább fizikus leszek, és bejelentkeztem a fizikus szakra az ELTE-n.
Jó, és akkor elvégzed az egyetemet, utána elmész dolgozni a Medicorhoz.
Igen.
És utána mi van?
Hát a Medicor műveknél a munka az nagyon-nagyon tetszett nekem, mert egyszerűen beleszerettem az egészségügyi fejlesztésbe. Ott már ugye azért azt hiszem, hogy beindult ez a feltalálói véna, csak akkor én ezt még nem tudtam. Mert nagyon érdekelt az, hogy milyen műszerekre, milyen készülékekre lenne szüksége az orvosoknak ahhoz, hogy könnyebben, jobban tudjanak dolgozni, jobb és gyorsabb diagnózisokat tudjanak felállítani, stb. Szóval ez rettentően érdekelt, mondhatnám rabulejtett. Úgyhogy ott a röntgenfejlesztésen indult be ez a folyamat, és ott született az első találmányom, az Optix röntgenkép korrektor, ami átvilágítási röntgenképeknek a javítására, jobb, könnyebb kiértékelésére volt jó. Mindamellett mellesleg, amit nem céloztam be, de ez az előnye is megvolt, hogy sokkal alacsonyabb dózissal lehetett röntgenezni az embereket. Hát ez volt az első találmány. De hát akkor még ugye eléggé fiatal voltam, tudatlan voltam, nem tudtam, hogy kell egy ilyet sikerre vinni, úgyhogy bizonyos nehézségek voltak. Végül is ezt a találmányomat, az Optixot egy svéd ember használta később a készülékeiben, akivel aztán később is nagyon jó kapcsolatom volt. Sok mindenben segített. Ő például ezt elég jól használta a készülékeiben.
Ha használta, azt úgy érted, hogy te tulajdonképpen kimaradtál, mint haszonélvezője ennek a találmányodnak?
Alapvetően igen. Magyarországon érdekes módon nem tudtam ezt sikerre vinni. Valószínűleg azért, mert nagyon egyedül voltam, hogyha lett volna, ez egy szabadalom volt, megadott szabadalom volt, nagyon jó, de nem tudtam akkor, hogy oda esetleg be kell venni más potentátokat, akik ebben érdekeltek, és segítettek volna ahhoz, hogy a dolog tényleg sikert érjen el Magyarországon is. Hát tanuló pénz volt. Nagyon szerettem ezt az Optixot, és nagyon sok helyen adtam elő róla, nagyon sok helyen mutattam be ilyen-olyan nemzetközi konferenciákon, kiállításokon, és általában sokan nagyon szerették ezt.
Hány éves voltál akkor?
Hát ez nagyon-nagyon korán született, talán 23-24 voltam, amikor elkezdtem, ugye rögtön az egyetem után, és körülbelül 7-8 évig foglalkoztam vele, a fejlesztéssel, a bemutatással. Közben persze voltak más témák is, amik újak voltak, jók voltak, forradalmiak voltak. Nagyon nagy jövőt láttam például az ultrahangdiagnosztikában, akkor indult a világon az ultrahangdiagnosztika, ilyen 1975 környékén, akkor kezdtem el ebben foglalkozni. és óriási nagy tanulmányokat írtam róla, és először írtam és beszéltem róla Magyarországon, és nagyon jó lett volna, hogyha Medicor akkor a kezdet-kezdetén bekapcsolódik ebbe a streambe, ami a világban ultrahangdiagnosztika terén elindult, de nem sikerült őket meggyőznöm. Erről is sokat beszéltem, előadásokat tartottam, nagy sikere volt. De sajnos nem sikerült a Medicort meggyőzni erről. Szerintem az volt a helyzet, hogy általában egy olyan 7-8 évvel hamarabb jöttek ezek a, hogy úgy mondjam, forradalmi gondolatok a fejembe, mint ahogy az élet és a kor és az emberek ezt megérthették volna. Nem értették meg, hogy ez a jövő. Én se tudtam egyébként akkor, hogy ez lesz a jövő, de mindenesetre a Medicor műveknél ott a fejlesztési igazgató pláne nem értette.
Tehát van egy ilyen nagyobb intézet, csomó-csomó fiatal helyes férfi, és köztük te. Jól érzitek magatokat, de te állandóan ilyen forradalmi, a kort nagyon beelőző ügyekbe vagy, és jut eszedbe valami. Mit gondoltál magadról, vagy mit gondoltál arról, hogy ezek hova futtathatóak ki, vagy mi volt a fejedben, hogy volt egy ilyen romantikus képzet, hogy ez mind része a szocializmus épülésének, a világ jobbátételének, vagy érezted, hogy ebben egyébként lehetne amúgy üzleti lehetőség is, vagy szóval mik voltak akkoriban, ha vissza tudsz oda menni a fejedbe?
Soha semmiben nem láttam az üzleti lehetőséget, és ez egy nagy ügyetlenség volt. Ma már persze látom, hogy hol mulasztottam el észrevenni az üzletet ezekben a dolgokban. Egyszerűen az izgatott engem, hogy ez nagyon klassz dolog, ezt meg kell csinálni, ezt is meg kell csinálni, ezt ki kell kutatni, erre nagyon kíváncsi vagyok, erre szervezek egy kutatást. És kutatásokat szerveztem, és új témákat kerestem, és kidolgoztam, és utána olvastam, és hát amíg a Medicor műveknél voltam, addig ugye hát volt egy fizetésem, ami nem volt túl magas, akkor volt már 4 nyelvvizsgám, azért kibrusztoltam magamnak azt, hogy nyelvpótlékot adjanak ezután, mert tényleg használtam is ezeket a Medicor műveknél, ha jött valaki, akinek franciául kellett valahogy tolmácsolni, akkor engem rángattak elő, vagy németül, angolul. Tehát én használtam, nem volt könnyű például ezt a nyelvvizsgáért járó honoráriumot kivívni, szóval nagyon sokat kellett küszködni. Mindenért küszködni kellett, de ez valahogy nem annyira zavart engem. Azért úgy látszik, hogy így mélyére megyünk a dolgoknak. Azt látom, hogy talán a küszködés az bele van építve a génjeimbe, hogy mindenért küzdeni kell. Hát küzdöttem, és szerettem ezeket a kutatásokat, és csak az új meg új fejlesztéseket. A pénz része a dolgoknak annyira nem érdekelt.
Egyébként azokban az években vagy évtizedekben jelentett bármi különbséget, hogy az ember nőként mozog egy ilyen kutatóintézetbe, vagy annyira egységesek voltak a dolgok, hogy ez nem volt úgy szempont, ahogy például egy ideje már az?
Most az?
Igen, szerintem az egy külön dolog, hogyha egy nő tudományos pályán, egy nagyon maszkulin közegben is eredményeket ér el, az egy valami, amire figyelünk, amiről beszélünk, amiről próbálunk úgy beszélni, hogy ne beszéljük túl, várjuk, hogy ez természetes legyen, csak próbálom elképzelni, hogy milyen lehetett a 70-es években, 80-as években nőként, kutatóként dolgozni, hogy ez akkor egyáltalán kérdés volt-e, vagy ez tényleg tökéletesen mindegy volt?
Az újságírók rengeteget kérdezték ezt tőlem. Tévében, rádióban, újságcikkek, napi lapok, heti lapok, mindenféle helyen, és valahogy ezt a kérdést mindig föltették, hogy tudom összeegyeztetni az anyasságot, a nőiséget ezzel a kutatói és elég hát küzdelmes sorssal. Ez nekem nem okozott soha különösebb gondot. Nem nagyon foglalkoztam ezzel. Szakmailag megálltam a helyem, jó dolgokat mondtam, mutattam, csináltam, fejlesztettem, szabadalmaztattam. Úgyhogy végül is nekem az a véleményem, ha jó dolgokat csinál az ember, akkor tök mindegy, hogy nő vagy férfi.
Egyszer csak eljött a rendszerváltás, És azzal piacibb körülmények, egészen más tempó, sokféle új szereplő. Ez hogyan változtatta meg a te pozíciódat, lehetőségeidet?
Ez nagyon megváltoztatta. Nem azért, mert rendszerváltás volt, hanem azért, mert egyszerűen másképp kellett megélni az embernek. Ugye azt hozzátenném gyorsan, hogy időközben ugye volt a 80-as évek, amikor fejlesztettem, optikszal és egyéb ilyen jópofa találmányokkal foglalkoztam, aztán utána dolgoztam még a Sote Biofizikai Intézetében, ahol szintén kutatásokat végeztem, ott találkoztam először a lézerfény biológiai hatásaival, és ezzel kapcsolatban hát elég érdekesen alakult az életem, még a 80-as évek végén, a 90-es évek elején, mert meghívásokat kaptam különféle intézetekbe, például Angliában, Izraelben kutatásokat végezhettem, olvasták a publikációmat, meghívtak különféle konferenciákra, például az Egyesült Államokban, szóval ez jó volt, ezt szerettem, de a 90-es évek elején más irányt vett az életem, mégpedig vállalkozó lettem, amihez nem sok vénám volt és van, de mégis így alakult, és létrehoztam a Biopron Gyógycentrum nevezetű vállalkozásunkat a férjemmel együtt, ahol Biopron lámpákat használtunk az emberek gyógyítására. Volt ott néhány Biopron lámpánk, amiket a svájci Biopron cégtől vettünk, és ott kezeltünk eleinte lábszárfekélyes betegeket, és az idők múlásával nagyon sok mindenre jöttünk rá, mert rájöttünk, hogy jó például a polarizált fényterápia, amit ugye a Biopron lámpa megtestesít, jó például nagyon súlyosan pattanásos arcbőrök kezelésére, jó a sportsérülések kezelésére és gyógyítására. Hát a lábszárfekély az volt a csúcs, mert abból több ezret kezeltünk, és gyógyítottunk meg. De például olyan célokra is lehetett használni, voltak orvosaink, akik kisebb sebészeti beavatkozásokat hajtottak végre, és azoknak a gyors gyógyítására szintén jó volt. Szóval sok mindent csináltunk a Biopron Gyógycentrumban, az nagyon jól ment, annak ellenére, hogy én magam egy karitatív intézménynek használtam a Biopron Gyógycentrumot, mert ha jön egy idős és nagyon elesett beteg a csúnya lábszárfekélyével, akkor nagyon sokszor ingyen kezeltem meg őket, úgyhogy mondták is már a recepciósok, hogy jobb, ha én nem vagyok ott, mert az a cégnek nem tesz jót, hiszen ez az egész polarizált fényterápia találmány így indult, hogy rettenetesen sajnáltam ezeket a lábszárfekélyes betegeket, és azt szerettem volna, ha mindenki hozzájut ehhez a kezeléshez. Én magam is hónapokig dolgoztam a Vas utcai kórházban például, ahol ilyen lábszárfekélyes betegeket kezeltünk az érsebészeti osztályon, egy orvossal együtt, és hamar híre ment a dolognak, hogy itt kezelik az embereket, és gyógyulnak az emberek, úgyhogy özönlöttek a lábszárfekélyes betegek, napi 10-12 órában kezeltük őket, de nagyon lelkesek voltunk, és hát az eredmények lenyűgözőek voltak.
Még nem is csak az eredmények, hanem menet közben azért egy csomó díjat, meg elismerést kaptál. Ez érdekelt? Mert ahogy így hallgatlak, és ahogy mesélsz róla, az egész olyan organikus, természetes, az vitt téged az elejétől kezdve, hogy megoldj dolgokat, és nagyon örültél, hogyha meg tudtál oldani dolgokat, és jöttek emberek, akik jobb állapotba távoztak, és ez valahogy úgy vitt téged, ez adta az energiát, de foglalkoztál azzal, hogy azért ez közben egy életmű, ez egy teljesítmény, ezek találmányok, ezek forradalmi dolgok, ha máskor nem, amikor a világ elismert téged, akkor azért egy pillanatra bele kellett abba állni, hogy hát azért ez valami.
Ezt nagyon-nagyon jól összeszedted, és nagyon jól megfogalmaztad. Igen, szóval engem az vitt előre, és visz ma is előre, hogy új és új területeken tudjak az emberek életén jobbítani, segíteni a fájdalmaikat, csökkenteni, esetleg meggyógyítani. Ez visz előre, de hát én se vagyok fából. Persze, hogy a díjak meg az elismerések nagyon jól estek, úgyhogy igen, jól estek ezek az elismerések. Nem küzdöttem értük, de jöttek korábban elég szépen, és nagyon büszke voltam rájuk, és hát nagy élmény volt ezek közül némelyiket megkapni, például az Ifjú Feltalálók világkiállításának fődíját megkapni. Az egy nagyon, nagyon jó dolog volt, az egy nagy dicsőség volt. Ugye megszületett a polarizált fényterápia, és egy csomó munka, és betegek kezelése, és bizonyítás, hogy ez jó, hogy ez működik, hogy ettől gyógyulnak ezek a szegény beteg öreg emberek. De közben például volt egy professzor, egy műegyetemi professzor, aki vitatta ennek a dolognak a létjogosultságát. Nem csak ő, még sok százan, úgyhogy azokkal mind az évek során meg kellett harcolni azért, hogy elismerjék ezt a polarizált fényterápiát. Akkor ez annyira újdonság volt, és annyira hihetetlen volt, és ez a mondat csak a fülemben cseng, hogy fénnyel gyógyítani, hát ki a fene hiszi ezt el, senki. Sok éves küzdelem van emögött, hogy ma már azért mindenki elfogadja a polarizált fényterápiát. Szóval visszakanyarodva, ez a professzor azt mondta, hogy egyrészt ő találta föl, másrészt nem is működik, harmadrészt amúgy is túl drága. Szóval körülbelül ezek voltak a támadási pontok. Komoly per volt, per folyt ellenünk ezzel a dologgal kapcsolatban, de három szinten elvesztette ezt, és még folyt a per, amikor ezt az Ifjú Feltalálók világkiállítását rendezték Plovdivban, és ez is egy felejthetetlen időszak, mert én bejelentkeztem, és ott nagyon sok találmány jelentkezett be, és nagyon komoly zsűrizés volt, háromszintű zsűrizés volt, és a második szinten valaki bedobta, hogy de hiszen ez ellen a feltaláló ellen per folyik, ezt nem lehet kiengedni Plovdivba. És akkor az akkori elnöke az Országos Találmányi Hivatalnak, Pusztai Gyulának hívták őt, és az Isten áldja meg, már nem él, de egy csodálatos ember volt, azt mondta, hogy őt ez nem érdekli, a Találmányi Hivatal költségén kimehetek Plovdivba erre a kiállításra, és részt vettem, kimentem, hiszem 74 ország több száz feltalálója versenyzett, és hát elhoztam Magyarországra a fődíjat. És akkor mondták, hogy a zászló levonásra, mint a fődíj tulajdonosa, menjek vissza, és én legyek a zászló levonó, és ott volt a fényképem a Marie Curie mellett, szóval ez nagyon jól esett, nekem ő nagy példaképpen. Ez jó volt, és hát a többi díj is persze jól esett az embernek, de engem inkább nem ez motivált, hanem az, hogy segítsek az embereknek.
Arra egyébként fel voltál készülve, hogy lesznek majd ilyen kétkedők, vagy ellenségek, vagy rivalizálók. Fel voltál arra készülve, hogy ezen az úton, amin így mész előre, majd ilyen negatív energiák is érkeznek?
Nem voltam felkészülve. Valahogy ilyen szempontból naív voltam, és az is maradtam. Soha nem vagyok erre felkészülve, úgyhogy meglehetősen fejbe vágnak az ilyen jellegű megközelítések, és nehezen is küzdök meg vele, de annyira, látod, megint előjön az, én nem emlékszem a rosszra, és inkább a jóra emlékszem. Egész biztos, hogy volt egy csomó támadás, sőt, konkrétan tudom is, hogy mi. Hát egy időre az lelombozott, aztán fölvettem a kesztyűt, végigküzdöttem ezt is, meg azt is, meg amazt is, és aztán mentem tovább az utamon. Ezek nem tudtak nagyon elfárasztani, vagy lehangolni, és nem tudtak megállítani se. Szóval van egy ilyen drive, ami nem engedi, hogy leálljak. Nem. Most is megvan egyébként, és én magam is csodálkozom, úgyhogy az elején, amit mondtál, az stimmel, igen. van miért élni, és van miért dolgozni. Az is tartja az emberben azért a lelket, hogy van egy csodás családja, és vannak csodás unokáim, gyönyörűek, okosak, édesek, szépek, és hát amikor ők kicsik voltak, hát most már megnőttek, de akkor én nagyon-nagyon nagy, sokat voltam velük, sokszor vigyáztam rájuk, sok felé vittem őket, utaztam velük, hogy lássák meg a világot. Az egy nagyon szép időszak volt, hát most már múltban kell, hogy mondjam, mert most már a legkisebb is 14 éves, a legnagyobb meg már 20, úgyhogy ők már felnőtt emberek, tehát nekik nincs már a nagymamára szükségük. Sajnos.
Viszont a nagymama nagyon aktív még a saját területén.
Igen, szóval most már pár éve például, amióta kinőttek a gyerekek a kezeim közül, azóta új elfoglaltságom van. Korábbiakban a polarizált fényterápiát használtuk a sebek gyógyítására, sportsérülésekre, stb. Tehát ezek tulajdonképpen a testnek, vagy a szenzolájt fényágyat, ugye használtuk a teljes test polarizált fénykezelésére. Mindegyik nagyon jó és nagyon hatásos egy-egy megfelelő területen. Na most ennek a folyományaként, hiszen tudtam, hogy mire képes a polarizált fényterápia, kitaláltam egy kisméretű polarizált fényforrást, Miolite-nak hívják. Specialitása az, hogy a formája úgy van kialakítva, hogy a szájüregben előforduló gondokat, problémákat lehet vele nagyon kényelmesen, mellékhatásmentesen, otthon gyógyítani. El lehet vele érni a szájban a legeldugottabb zugokat is, jó akár arra, hogy a hangszálakat kezeljük vele, tehát minden, ahol a sejtek serkentésére van szükség, használható ez a picike lámpa.
Heteken belül fogod ünnepelni a 77. születésnapodat.
Oh.
Hogy kell elképzelni azt, ahogy dolgozol, hogy mondjuk levágod egy csokor virágnak az alját, vázába teszed, főzöl, jössz, mész, és közben folyamatosan gondolkozol, vagy ezek a tudománynak dedikált idők, ülsz egy asztalnál, és gondolkozol.
Ne, erre nincs idő. Hát élem az életemet, hát megyek, csinálom a programokat, megyek a gyerekeknek azért most is segíteni, stb., és úgy jönnek a gondolatok közben. Ha erre lennél kíváncsi, hogy éppen leginkább hol jönnek a gondolatok, úszás közben. Úszni szeretek, minden héten legalább 2-3-szor elmegyek úszni, és úszás közben jönnek a legjobb gondolatok. Annak idején egész találmányok születtek a fejemben úszás közben. Például, amikor jött az ötlete ennek a pici készüléknek, amit ugye itt megmutattam, a Miolite-nak, akkor először csak arra gondoltam, hogy húha, de jó, ezzel lehet sebeket gyógyítani, tehát minden szájsebészeti beavatkozás után, foghúzás után, esetleg a szájban keletkező aftát, vagy beleharapunk a szánkba, milyen kellemetlen tud az lenni, és pikpak meg lehet gyógyítani vele. Így kezdődött. De aztán utána olvastam elég sokat, és rájöttem arra, hogy sokkal, de sokkal szélesebb ennek a felhasználhatósága ennek a pici lámpának, mert például akkor tudtam meg azt, amit nagyon-nagyon fontosnak tartok, hogy ugye mindenki fél attól, hogy elveszítheti a fogait. Sorvad a fogény, gyulladásba kerül a fogágy, esetleg gyulladásba kerül a gyökér, ez fájdalommal jár. Na most ezt is lehet csökkenteni a Miolite készülék használatával, tehát prompt fájdalomcsillapító hatása is van, gyulladás csökkentő hatása is van.
Ez hol tart? Ezt egyelőre te már kipróbálhattad, vagy ez már egy létező dolog?
Mindenki számára elérhető, gyártva van, védve is van, szabadalmi úton is, és hormatervezési úton is, és tulajdonképpen azt mondhatom el, hogy a világon először lehet kapni egy olyan polarizált fény terápiás alapú készüléket, ami a szájban előforduló problémákra jó, úgy, hogy nincs semmiféle szemre káros hatása, és a legegyszerűbb módon akár otthon is lehet használni bárki számára. Na most mondanék esetleg egy-egy esetet, ami például eddig már volt. Orvos is kipróbálta, már erre is volt lehetőségünk, és egészen csodálatos gyógyulásokról tudunk beszámolni. Például volt egy olyan gyerek, kisfiú, 12 éves, aki elesett az iskolában, és olyan sérülést szenvedett, hogy a felső fogai, tehát a két középső felső foga, a bal felső egyes és a jobb felső egyes elkezdett mozogni olyan kilengéssel, hogy ilyen 1-2 milliméter, tehát éppen csak majdnem, hogy nem estek ki. Persze nagyon megijedtek, és elvitték ahhoz a fogorvoshoz, aki ezt a készüléket kipróbálta, és azt mondta neki, hogy neked Miolight lámpára van szükséged, majd én megkezelem egy párszor, és hát ha stabilizálódni fognak a fogaid. És az első kezelést megadta neki, és mondta, hogy másnap reggel jöjjön el újra, és akkor újra megkezelik. És jött a gyerek másnap reggel, és gyakorlatilag teljesen stabilan álltak a fogai a helyén, még kapott egy-két kezelést, utána a biztonság kedvéért, és gyakorlatilag ezek a fogak azóta is stabilan állnak a helyükön.
Részint fizikai értelemben, részint eszmei értelemben kérdezem, hogy mi adta neked a biztonságot? Mi biztosította azt a közeget, amiben folyton jól tudtál gondolkozni, és mertél, és mentél, és haladtál?
Lehet, hogy voltak rossz időszakok, voltak betegségek, voltak ellenségek, de ez annyira nem zavart és nem gátolt semmiben. Ezzel szemben van egy férjem, aki sziklaszilárdan állt mindig a hátam mögött, és nagyon sokat kellett utaznom. Volt egy időszak, amikor úgy 85 és 2000 között nagyon sokat kellett utazni, és a férjem ott állt mindig, és ott volt a gyerekekkel. Mellette ott volt az édesanyám, aki 1986-ban hagyott itt bennünket. Ugye hát 86-ban már a kicsikém 10, a nagyobbik kislányom 13 éves volt, de azt is el kell, hogy mondjam, hogy ugye ez a sok izgalom, azért volt sok izgalom, hozott egy nagyon súlyos betegséget az életembe. 2000-ben lettem nagyon súlyosan daganatos beteg, ez visszatért 2004-ben, mind a kettőből szépen meggyógyultam természetes módszerekkel, és ez alatt az idő alatt is például a férjemnek nagyon sok dolga volt, de megtette, amit kellett. Szóval az ő stabilitása az tényleg egy nagyszerű háttér volt. Egyébként azt is mondanám, hogy most ő van olyan helyzetben, hogy sajnos egy baleset folytán ágyhoz kötve nehezen mozog. Most én látom őt el a mindennapokban, és ez teljesen jól megy, úgyhogy nincs semmi gond.
Mondtad, hogy a legjobb gondolataid úszás közben jöttek, nyilván, mert annak van egy ilyen monotóniája, és az ember le tud kapcsolni egy csomó más dolgot, ami zajlik az életében, és akkor valahogy úgy fókuszáltan kreatív. Mi az, ami még téged bátorított, vagy megerősített, hogy mindig valami eszedbe jusson?
Erre a válasz szerintem nagyon egyszerű. Ha az ember figyel, és látja, hogy maga körül az embereknek mi az, ami megoldhatatlan problémát okoz, mi az, ami fájdalmat vagy szenvedést okoz, és erre figyel. Valahogy ez olyan nagyképűen hangzik, de mégis ez van. Szóval engem egyszerűen mindig minden ilyesmi arra inspirált, hogy kitaláljak valamit, amivel segíteni tudnék ezeknek az embereknek, vagy ezen a helyzeten. Szerintem a feltaláló az minden helyzetben feltaláló. Én most már ezek után, miután már kimondtad, hogy hány éves leszek, ennyi sok-sok-sok év után, igen, én feltalálónak nevezem magam, és az élet minden szituációjában fölébred bennem a gondolat, hogy és ezt a problémát hogy lehetne megoldani, és találjunk már ki valamit rá, hogy lehetne ezt a problémát megoldani. Így alakult. Probléma még mindig van a világban.
Mm. Fenyő Mártát nem a siker, a díjak vagy a pénz motiválja. Találmányára üzleti birodalom épült, de ő maga azt mondja, nem ért az üzlethez. Munkáját mindig nehezítették hitetlenkedő szakemberek, ellenlábasok, konkurensek, de azt mondja, hogy ezekkel meg kell küzdeni, túl kell rajtuk lenni, hogy aztán azzal foglalkozhasson tovább, ami valójában érdekli. Embereken segíteni, fájdalmat csökkenteni, gyógyítani. Ez volt az Álmok Álmodói Podcast. Ha tetszett a műsor, hallgass meg a többi részt is. Az epizód szerkesztője Pásztor Tamás, a showrunner Orsós Lajos, a hangmérnök Kozma Ádám, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer Hampuk Rihárd. Winkler Nórát és az Álmok Álmodói Podcastot hallottátok. Koprodukciós partnerünk a Millenáris Nonprofit Kft. A műsor, a biztonságos alkotás és az innováció támogatója a Volvo Autó Hungária.
Beton.
Ez egy Beton podcast.